Mielőtt a beszédembe belefognék, szeretnék felolvasni nektek egy szakaszt a Bibliából, ami a Korintusi első levélnek a 15. részében van leírva, az első 8 versben. Hallgassátok! Eszetekbe juttatom, testvéreim, az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, amelyben meg is maradtatok. Általa üdvözültök is, ha megtartjátok úgy, ahogy én hirdettem is nektek, ha csak nem elhamarkodottan lettetek hívőkké. Mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam, hogy tudnélik, Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint. Eltemették, és ugyancsak az írások szerint feltámadt a harmadik napon, és megjelent Kéfásnak, majd a 12-nek. Azután megjelent több mint 500 testvérnek egyszerre, akik közül a legtöbben még mindig élnek, néhányan azonban elhunytak. Azután megjelent Jakabnak, majd valamennyi apostolnak. Legutoljára pedig, mint egy torszülöttnek, megjelent nekem is. Kedves barátaim, a húsvét ünnepének a középpontjában egy majdnem 2000 éves történet áll. Ez a történet arról szól, hogy volt egy názareti Jézus nevű csodarabbi, aki a római birodalom korában élt, izraeli provinciák területén tevékenykedett, aztán radikális állításai miatt brutális kegyetlenséggel kivégezték, de a harmadik napon feltámadt a halálból. Erről szól a húsvéti történet, ami majdnem 2000 éves. Nekünk 21. századi embereknek két problémánk lehet ezzel a történettel. Az egyik, hogy nagyon valószínűtlen, a másik, hogy nagyon régen történt. Azért nagyon valószínűtlen, mert az emberek általában nem szoktak feltámadni a halálból. Ki az közületek, aki el tudja mondani, hogy valamelyik rokona, szerette, közeli hozzátartozója meghalt ugyan, de feltámadt, és most is él még. Van valaki, aki ezt elmondhatja? Az emberek nem szoktak feltámadni. Ha egyszer valaki meghalt, akkor az meghalt, és nem tud feltámadni. Szóval az, hogy Jézus feltámadta halálból, az nagyon valószínűtlen. Ráadásul, ha figyelembe vesszük, hogy ő nem egyszerűen egy természetes halállal halt meg, hanem egy kegyetlen kivégzés során halt meg. Amikor a keresztre feszítés előtt megkínozták, gyakorlatilag minden egyes porcikáját a testének tönkretették és lerombolták, majd, amikor a keresztfán meghalt, akkor, hogy bebizonyosodjanak arról, hogy tényleg halott, ezért egy dárdát a tüdején keresztül át beledöftek a szívébe. Szóval, ha csak természetes halállal hal meg valaki, akkor sem szokott feltámadni. De hogy egy ilyen kegyetlen halált követően valaki feltámadjon, az teljesen valószínűtlen. Ez az egyik problémánk ezzel a történettel. A másik problémánk a történettel az, hogy nagyon régen történt. Majdnem 2000 évvel ezelőtt. Egyikünk sem élt még akkor. Sőt, az elődeink elődei sem éltek akkor. Nagyon régen történt. Hogyan lehetünk biztosak valamiben, ami ilyen régen történt? Van-e lehetőségünk arra, hogy ilyen régi eseményeket rekonstruáljunk, és minden kétséget kizáróan megállapíthassuk róla, hogy az a dolog tényleg megtörtént? Szerintem ez nagyon fontos kérdés, hogy kiderítsük, Jézus tényleg feltámadt a halálból, vagy nem támadt fel a halálból. Miért olyan fontos kérdés ez? Azért, mert hogyha a dolog nem igaz, akkor mi fölöslegesen vesztegetjük itt az időnket húsvétkor, meg egyébként is. Akkor nem csak, hogy fölöslegesen vesztegetjük az időnket, hanem egyenesen bolondok vagyunk, hogy ezzel a dologgal foglalkozunk. Akkor ezzel az erővel írhatnánk dalokat Hófehérkéről is. És dicsőíthetnénk őt. Hiszen a gonosz mostoha mérgezett almája után meghalt ám, de aztán mégis feltámadt. Akkor dicsőíthetnénk őt is, akkor lehetne a vallásunk kereszténység helyett hófehérkeség. És akkor megkérdeznék tőled, hogy mi a vallásod? Hát mondani, hófehérke vagyok. Ó, tényleg? Szóval, ha Jézus nem támad föl a halálból, akkor e között a történet között, meg a hófehérke története között semmi különbség nincsen. Ha viszont igaz a dolog, és Jézus tényleg feltámadt a halálból, akkor annak olyan konzekvenciái vannak, amellyel mindenféleképpen foglalkoznunk kell. És nem csak némelyeknek, hanem mindenkinek. Szóval létfontosságú, hogy valamilyen módon kiderítsük és megbizonyosodjunk afelől, hogy vajon Jézus feltámadta a halálból, vagy pedig nem. Igaz-e a történet, vagy csak mese? Őszintén, te mit gondolsz róla? Szerinted Jézus feltámadta a halálból, vagy szerinted Jézus nem támad fel a halálból? Nos, a mai napon ezeknek a dolgoknak próbálok utána eredni, és ennek kapcsán két kérdésről szeretnék beszélni. Az egyik, hogy honnan tudhatjuk biztosan, hogy Jézus feltámadt a halálból, a másik, hogy ha feltámadt, akkor ennek milyen konzekvenciái vannak ránk nézve, amelyekkel foglalkoznunk kell. Kezdjük az első kérdéssel, hogy hogyan tudhatjuk biztosan, vagy honnan tudhatjuk biztosan, hogy Jézus feltámadt a halálból. Nem tudom, tudtátok-e, de nem kell látnunk valamit ahhoz, hogy a vele kapcsolatos megállapításaink megalapozottak, igazak, sőt, tudományosan is helytállóak legyenek. A tudomány az nem a látható dolgokkal foglalkozik kizárólag, hanem okokkal és okozatokkal foglalkozik. Nem látunk ma dinoszauruszokat. Ki az közületek, aki látott élő dinoszauruszt? Nem látunk dinoszauruszokat, de tudjuk tanulmányozni a ránk maradt fosszíliáikat. Lehet, hogy nem ismerjük egy betegség eredetét, de látjuk a tüneteit. Előfordulhat, hogy egy bűncselekménynek nem volt egyetlen szemtanúja sem. Mégis a rendőrség elkezd nyomozni, és a feltárható tények alapján képes összeállítani, összeilleszteni a bizonyítékokat. Attól, hogy valami régen történt, még bizonyítható, hogy megtörtént. Figyeljetek csak példaként azonnal be fogok bizonyítani nektek 5 dolgot, körülbelül 100 emberről, aki körülbelül 240 évvel ezelőtt élt. Kíváncsiak vagytok? Szóval bebizonyítok itt most helybe 5 dolgot, körülbelül 100 emberről, aki körülbelül 240 évvel ezelőtt élt. Az 5 dolog: éltek, hímneműek voltak, megérték a férfikort, nem voltak impotensek, és legalább egy nemző aktus történt az életük során. Ezt az 5 dolgot bebizonyítom, és akkor szeretném most szólítani a bizonyítékot. Viktor, gyere ide, légy szíves. Nem kell.
Megtiszteltetés.
Ismét. Szóval Viktor a jó barátom, sok pozitív tulajdonsága van neki, az egyik, hogy nagyon jóképű. Úgyhogy gondoltam tudományos alapon hozzá, megpróbálom kideríteni, hogy hogy került mégis ide. Viktor, van édesapád?
Természetesen.
Viktornak van édesapja. Akkor van 2 nagyapád.
Igen, már nem élnek, de ismertem őket.
2 nagyapád. Van 4 dédapád.
Egyiket ismertem.
8 ükapád.
Őket nem.
Azoknak volt 16 apjuk. Azután 32 nagyapa, 64 déd, és 128 ükapa. Tehát a Viktornak többé-kevésbé nagyjából, ha nem voltak esetleg kereszteződések, akár az is elképzelhető, de ha nem voltak, akkor Viktornak volt 128 ükapja.
Ha te mondod. Sose számoltam ki.
Tehát az ükapáinak az ükapjai 128-an voltak. És ahhoz, hogy a Viktor ma itt legyen, ahhoz ennek a 128 embernek körülbelül 240 évvel ezelőtt kellett élnie, mert egy emberöltő az 25 és 35 év között van, tehát mondjuk vegyük az átlagot 30 évben. Ez 8 generáció visszafele, 3x8=24, tehát 240 évvel ezelőtt körülbelül élt 128 ember, biztos, hogy éltek, hímneműek voltak, megérték a férfikort, nem voltak impotensek, és legalább egy nemző aktus történt az életük során. De nem csak erre a 128 ükapára volt szükség, hanem szükség volt a 64 ükdédre, a 32 üknagyra, a 16, és a kb. 250 férfi itt van ebben az emberben. És akkor még nem is beszéltem a nőkről, akik ugyanennyien voltak valószínűleg.
Köszönöm.
Köszönöm, Viktor. Szóval, látjátok, hogy minden kétséget kizáróan tudunk bizonyítani olyan dolgokat, amelyek régen történtek. A most körülöttünk lévő dolgok figyelembe vétele alapján. Vajon rekonstruálhatók-e 2000 évvel ezelőtti események biztosan? Igen, bizony, rekonstruálhatók. Ez a történet tudománynak a tárgyköre. Azért rekonstruálhatók olyan régi események, mert ránk maradtak a régi időkből olyan dolgok, amelyeket összegyűjtve, gondosan elemezve és összerakva megállapíthatjuk bizonyos eseményekről, hogy azok megtörténtek, és hogy hogyan történtek meg. Mik ezek a ránk maradt dolgok? Hát először is az írásos emlékek. A legegyértelműbb, leginkább olvasható régi dolgok azok az írásos emlékek. És tudjátok, az ember szeret írni. Szereti leírni, hogy mi történt vele, hogy mi történt körülötte, és nagyon sok ilyen írásos beszámoló fennmaradt számunkra a régi korokból. Aztán az írásos beszámolókon kívül ránk maradtak régi tárgyak is. Épületek, műalkotások, használati tárgyak, mindenféle eszközök és tárgyak, amelyeket a régészek feltártak. És akkor, amikor ezeket a régről ránk maradt dolgokat, írásos emlékeket, tárgyi emlékeket, épületeket, műalkotásokat elkezdjük elemezni, józanul, objektíven, és összerakjuk tudományos igényességgel, akkor megállapíthatjuk régen történt dolgokról, hogy azok megtörténtek, vagy nem történtek meg. Ezért tanulhatunk olyat, hogy történelem. Ha egy régi eseményről sok írásos beszámoló van. Ha a feljegyzések tárgyilagosak, azaz a műfajuk és a stílusuk az nem mese, legenda, hanem történeti beszámoló. Ha a kor hitelt érdemlő krónikásai írtak róla, hogyha a beszámolók és az esemény megtörténtéhez közeli időkben íródtak, tehát nem több száz évvel később kezdtek leírni valamit, ami megtörtént. Hogyha mindez összhangban van az adott korról tudható társadalmi, földrajzi, kulturális viszonyokkal, hogyha mindezt a régészeti leletek megerősítik, hogyha egy eseménynek a következményei, a hatásai azok tetten érhetők az utókorban is, nos, akkor el kell fogadnunk valamiről, hogy az tényleg megtörtént. Mi a helyzet Jézus feltámadásával? Tényleg megtörtént Jézus feltámadása? Nézzük, hogy mi az, amit Jézus feltámadásával kapcsolatosan tudhatunk. Én most öt egyszerű lépés segítségével be fogom nektek bizonyítani, hogy Jézus feltámadt a halálból. Ki az közületek, aki szeret sakkozni? Ki az, aki tud is? Én szeretek sakkozni, tudni nem tudok, de a gyerekeimnél még most jobban tudok sakkozni. Úgyhogy néha, amikor sakkozunk, akkor többnyire én nyerek. És aztán a partinak általában van egy olyan szakasza, a végkifejlete, amikor már tudom, hogy nyerni fogok. És hogyha nagyon akarom, azt is meg tudom mondani, hogy hány lépés múlva következik be a matt. Én most Jézusnak a feltámadásáról szeretnék beszélni, és öt lépésből szeretnék mattot adni. Öt egyszerű lépésből bebizonyítom azt, hogy bár 2000 évvel ezelőtt történt, de Jézus mégis feltámadt a halálból. Jó? Az első lépés a következő, a kereszténység létezik. Ki az, aki vitatja ezt? Ki az, aki egyetért vele, hogy a kereszténység létezik? Van olyan, hogy kereszténység, ugye? Ezt nem csak mi keresztények valljuk, hanem ezt az ateisták is elismerik. Sőt, mindenki, akinek van józan esze, az tudja, hogy a kereszténység létezik. Első lépés. A második lépés. A kereszténység azért létezik, mert egyszer létrejött. Ki az, aki egyetért ezzel a gondolattal? Nem kell hívőnek lenni hozzá. Ha nem vagyok hívő, akkor is elismerem, hogy a kereszténység azért létezik, mert egyszer létrejött. Harmadik lépés. Közeledünk. A kereszténység az időszámításunk szerinti első század első felében jött létre. Ki az, aki ezt elfogadja? Hinni kell hozzá? Nem kell hinni hozzá. Csak egyszerűen tudni kell azokról a történeti bizonyítékokról, amelyek ezt alátámasztják. Rengeteg írásos emlékünk van. Nem tudom, tudjátok-e, hogy az Új Szövetség eredeti iratai, az evangéliumok, az a négy könyv, négy irat, amely Jézus földi szolgálatáról, haláláról, feltámadásáról szól, ezek mind az első század második felében jöttek létre. Mindössze néhány évvel vagy évtizeddel Jézus halála és feltámadása után az élő szemtanúk írták le ezeket. Tehát nem valami régi szájhagyomány útján kezdték el papírra vetni, hanem az élő szemtanúk írták le. Csak összehasonlításként mondom, hogy Buddha tanításait a halála után körülbelül 400 évvel kezdték el leírni. Ehhez képest a názáreti Jézusról szóló eseményekről azok az élő tanúk számoltak be az irataikban, akik mindent láttak, mindent hallottak, és mindennek a tanúi voltak. A négy evangélium nem filozófikus mű, nem vallásos mű, hanem alapvetően történeti beszámoló, amelyik arra törekszik, hogy ne a véleményét mondja el dolgokról, hanem a dolgokat mondja el, amik történtek. Csak illusztrációként hadd olvassam el nektek Lukács evangéliumának az első mondatait, amelyik Jézusról szól. Apropó, tudjátok, hogy Lukácsnak mi volt a foglalkozása eredetileg? Orvos volt. Tehát korának egy tudományos embere volt, aki ezzel az igényességgel állt hozzá a történetíráshoz is. A Lukács evangéliumának az elején azt írja, miután sokan vállalkoztak már arra, hogy tudósítsanak bennünket a közöttünk beteljesedett eseményekről, úgy, amint reánk hagyták azok, akik kezdettől fogva szemtanúi és szolgái voltak az igének, magam is jónak láttam, hogy miután elejétől kezdve mindennek pontosan utána jártam, sorjában megírjam azokat neked, nagyra becsült Teofilus. Hogy azokról a dolgokról, amelyekről tanítást kaptál, megtudd a kétségtelen valóságot. Figyelitek, hogy kezdődik a Lukács evangéliuma? Nem úgy kezdődik, hogy egyszer volt, hol nem volt. Az óperenciás tengeren túl, a hármas üveghegyen túl, ahol a kurta farkú maradsz túr, élt egyszer egy hétfejű sárkány. És ez a hétfejű sárkány egy kacsalábon forgó palotában lakott. Ugye nem így kezdődik. Ha így kezdődik egy írásos emlék, még ha 2000 éves is, tudjuk, hogy egy meséről van szó. És egy legendáról. De Lukács nem így kezdte, hanem azt mondta, hogy sokan vállalkoztak már arra a szemtanúk közül, hogy tudósítsanak bennünket. Értitek? A szemtanúk tudósítsanak. Azt mondja, én is nekifogtam. Hogy arról, amit hallottam, megtudjam a kétségtelen valóságot. És azért mindennek pontosan utána jártam, és most leírom neked az oknyomozó tevékenységem eredményét. Lukács volt az az ember, aki elment a helyszínekre, megkereste a szemtanúkat, beszélt velük, és a velük készített interjúi alapján írta meg az evangéliumot. Az első század második felében. Nem csak bibliai, hanem Biblián kívüli források is említést tesznek a kereszténységről. Tacitus, aki egy nagyon ismert első századi történetíró volt, első századi, akit az ókor egyik legpontosabb történészének tartanak, írt a kereszténységről. Egy másik történész, Suetonius, aki a második évszázad elején élt, és Hadrianus császárnak volt a krónikása, írt a kereszténységről. Josephus Flavius, aki zsidó származású volt, de nem volt keresztény, az első században élt, és írt a kereszténységről. Szóval itt a harmadik lépés. A kereszténység az első század első felében jött létre. Nem kell hívőnek lenned ahhoz, hogy ezzel egyetérts. Csak racionális, és a tényeket elfogadó embernek kell lenned. Negyedik lépés. A kereszténység úgy jött létre, hogy egy csoport ember elkezdte hirdetni, Majd egész életén át hirdette, hogy Jézus feltámadt a halálból. Így jött létre a kereszténység. Ez minden kétséget kizáróan így van. Ha elolvassuk a korabeli krónikákat, leírásokat, akár a keresztények maguk leírásait, akár a külső szemlélők leírásait, egy dolgot, minden kétséget kizáróan megállapíthatunk. A kereszténység úgy indult el, úgy jött létre, hogy volt egy csoport ember, akik elkezdték lelkesen hirdetni, hogy az ő tanítójuk meghalt bár, de feltámadt a halálból. Ez volt a robbanó fej. Ez volt a töltet. Ez volt az, ami becsapódott, és felrobbantotta a dolgot. Ők nem erkölcsről prédikáltak. Nem arról beszéltek, hogy volt egy tanítónk, és azt mondta, hogy legyünk jó emberek. Nem arról beszéltek, hogy volt egy tanítónk, aki azt állította, hogy egy barlangban szólt hozzá az Isten, és odaadta neki a törvényeket. Mint ahogy Mohamedről mondják. Hanem volt egy csoport ember, akik valakivel együtt jártak, 3-3,5 éven keresztül. Mindennek tanúi voltak. Azután tanúi voltak annak is, ahogyan ezt a valakit, ezt a Jézust megölték, kegyetlenül kivégezték. Majd néhány hét eltelte után örömmel és lelkesen elkezdték hirdetni, hogy emberek, korszakalkotó dolog történt. A mi mesterünk, akit megöltek, él, mert feltámadt a halálból. Így jött létre a kereszténység. Olvasd el a keresztény iratokat, most elolvastuk az elején, mit mondott Pál. Azt mondja, hogy azt adtam át nektek, amit én is kaptam, hogy Krisztus meghalt a bűneinkért az írások szerint. Eltemették, a harmadik napon feltámadt, azután pedig elkezdett megjelenni. Egyetértenek a Biblia kutatók abban, hogy az 1 Korintus 15-nek ez az első néhány verse egy ősi keresztény hitvallás. Ami sokkal régebbi annál, mint hogy Pál leírta körülbelül 51-be. Ez a hitvallás, most nem megyek bele ennek a nyelvi sajátosságaiba, hogy miért hitvallás, de ez a hitvallás 2-5 évvel Jézus feltámadását követően már kikristályosodott. Ezt mondták, ezt szavalták a keresztények egymás között és másoknak. Kedves barátaim, a negyedik lépés. A kereszténység, ami ma létezik, ami egyszer létrejött, ami az első század első felében jött létre, úgy jött létre, hogy volt egy csoport ember, aki elkezdte hirdetni, majd egész életén át hirdette, hogy az ő mesterük feltámadt a halálból. Nem kell hívőnek lenned ahhoz, hogy ezt elfogadd. Mert ez tény. Ötödik lépés. És mindjárt jön a matt. Ha Jézus nem támadt volna fel a halálból, ezek az emberek nem lettek volna képesek ezt hirdetni. Ha Jézus nem támadt volna fel a halálból, akkor ezek az emberek nem lettek volna képesek ezt hirdetni. Nagyon sok mindenről beszélhetnék nektek. Beszélhetnék nektek az üres sírról. Mert hogy a sír üres volt. Soha senki nem vitatta azt, hogy Jézus sírja üres. Gondold el, voltak Jézusnak ellenségei? Voltak. Az ellenségei mondhatták volna azt a állítólagos feltámadása után, hogy nem is támadt fel a halálból? Mondhatták volna, mondták is. Mi lehetett volna nekik a legerőteljesebb érvük? Hát ott van a sírja. Ott vannak a koszorúk, a virágok. Ott van a sírjában. De nem mondhatták ezt. Miért nem mondhatták ezt? Mert a sír üres volt. Soha egyetlen ellenségének sem jutott eszébe, hogy a sírral bizonygassa. Mert a sír üres volt. A kérdés az volt, hogy miért üres? Erre kellett megoldást találni. Úgyhogy Jézusnak az ellenségei azt találták ki, hogy azért üres a sír, mert a tanítványai eljöttek éjszaka, és ellopták. És most azt hirdesztelik, hogy feltámadt. Csak hogy. Ennek van egy néhány kizáró oka, hogy ez nem lehetséges. Egy. Nem lehetséges a kő miatt. A kő az egy olyan nehéz kő volt, amit egy ilyen kicsit lejtős vájadba hengerítettek a sír szája elé. Tehát oda hengeríteni könnyű volt, de elhengerítéséhez több férfi erejéhez lett volna szükség. Kettő. Rajta volt a pecsét. Amikor a rómaiak rátettek egy pecsétet a kőre, az azt jelenti, hogy egy ilyen madzaggal, hivatalos madzaggal, biztos láttatok már okiratokon ilyen nemzeti színű madzagot, nálunk is van ilyen, oda húzták a kő elé, és a két oldalán lebélyegezték viasszal, és rajta volt a helytartó bélyegzője. Ha bárki egy római provinciában hozzányúlt és megsértette a római császár pecsétjét, halál fia volt. Ki mert volna oda menni? Három. Ott állt az őrség. Akik egész éjszaka virasztottak, hogy nehogy gond legyen. Kérdések vannak e körül, de nagy a valószínűség, hogy római katonák voltak. Tudjátok, ha egy római katona elaludt az őrségben, halálfia volt. Te elaludtál volna? Szerintem nem. Négy. Jézus tanítványai féltek piszkosul. Hogy mertek volna oda menni? Egy római katonák által őrzött, a császár pecsétjével lezárt, nagy követ elhengeríteni, hogy ellopják valakinek a testét. Ez kizárt dolog. Szóval beszélhetnék nagyon sok mindenről, de a legfőbb érv és a legfőbb bizonyíték arra, hogy nem történhetett másként, az a lélektani bizonyíték. Ami itt az ötödik lépésben látható. Ha Jézus nem támadt volna fel a halálból, ezek az emberek nem lettek volna képesek ezt hirdetni. Megint hadd hozzak egy személyes példát. Kérlek, hogy gondolj valakire, aki már meghalt a közvetlen környezetedből, és nagyon szeretted őt. És nagyon közel állt hozzád. Képes lettél volna arra, a temetése után 3 nappal, vagy 3 héttel, vagy 3 hónappal, hogy örömmel, felszabadultan, teljes erőbedobással azt hírezted, hogy ő feltámadt és él. És most gondolj a szerettedre, akinek az elvesztése lesújtott. Képes lennél arra, akár most, hogy azt hirdest, hogy ő feltámadt és él? Szerintem nem. Ez lélektani képtelenség. Teljesen kizárt. Ha valaki ezt csinálja, és azt hirdeti az ő szeretett hozzátartozójáról, aki meghalt, hogy feltámadt és él, miközben nem támad fel és nem él, az vagy elmebeteg, tehát megbolondult, megbomlott a pszichéje, más megoldás nincsen. Ez a 12 ember, meg az a sok többi, akiről olvastunk, nem lettek volna képesek azt hirdetni, hogy Jézus feltámadt a halálból, hogyha nem támadt volna föl. Gondolj bele! A rómaiak, illetve a vallási vezetők elfogták Jézust. Nagyon durva dolgok történtek. Vádolták. Egy olyan kritikus atmoszféra alakult ki, ami nagyon nehezen elviselhető volt, a gyűlölettől. Volt teljesen átitatva. Azután mit csináltak Jézussal? Gúnyolták, letépték a ruháit, megkorbácsolták, megkínozták. Azután rátették azt a gerendát, kitaszigálták a Golgotára, ott felszögelték, azután felhúzták a keresztre, és amikor meghalt, akkor átdöfték a dárdával. Azután betették a sírba. Teljesen érthető az, amit Jézus tanítványai ekkor csináltak. Mit csináltak? Elbújtak. Bezártak az ajtót, és féltek. Mitől féltek? Hát mindentől. Gondolj bele, 3,5 évig együtt vagy egy szuperhőssel, aki nem lehet kifogni. Aki most elhozta az Isten királyságát, akit szeretsz, akitől teljesen kész vagy pozitív értelemben. És úgy gondolod, hogy most eljött az új kor. És azután ezt a mesteredet megfogják, és ezt csinálják vele. És tudod, hogy te a vezérkarhoz tartoztál. Akkor milyen lelkiállapotban vagy? Össze vagy törve, félsz, remegsz. Képes lennél egy hazugságot, mégpedig egy ilyen durva, kegyetlen, kegyeletsértő hazugságot. A szeretet szeméről, örömmel, szabadon hirdetni. De még ha képes lennél is, akkor is 3 hét múlva kiózanodnál. És rájönnél, hogy megbomlott az elméd. Ráadásul nem egy mondta, hanem 12, meg 100, meg 500. És ezek nem keveredtek ellentmondásba egymással. És ezek nem 3 hétig csinálták, hanem egész életükön keresztül ezt hirdették. Sőt, az életüket áldozták fel ezért. Ember! Egy hazugságért, egy ilyen durva hazugságért kész lenne bárki az életét feláldozni, és mindent feltenni ezért? Kedves barátom, egyetlen logikus és racionálisan elfogadható magyarázata van ezeknek a dolgoknak. Mégpedig az, hogy Jézus tényleg feltámadt a halálból. 5 lépés matt. A kereszténység létezik. Azért létezik, mert egyszer létrejött. Az 1. század első felében jött létre. Úgy jött létre, hogy egy csoport ember elkezdte hirdetni, majd egész életén át hirdette, hogy az ő mesterük meghalt, de feltámadt a halálból. És erre nem lettek volna képesek, ha ez nem történt volna valóban meg. Nem kell hívőnek lenned ahhoz, hogy ezt elfogadd. Csak egy objektíven gondolkodó, racionális embernek kell lenned, aki elfogadja a bizonyítékokat, és nem akar ellenállni nekik. Szóval, ha Jézus nem támadt volna fel, a kereszténység nem jött volna létre. Tudjátok, vannak emberek, akik azért nem hisznek Jézusban, mert ezt még soha nem gondolták így végig. Mert még nem jöttek el a Vekker húsvét Isten tiszteletére, és nem vették szemügyre a tényeket. Lehet, hogy te is ilyen ember vagy. Eddig nem gondolkodtál ezen. De szeretném elmondani neked ma, hogy ez az igazság. Lehet, hogy olyan ember vagy, mert olyanok is vannak, akiknek amikor elmagyarázzák a tényeket, akkor azt mondják, de nem. Elmondom neked, hogy itt ez egy pulpitus. Fekete színű, fából van. Rajta vannak a jegyzeteim. Mire te azt mondod, nem. Ez nem pulpitus, nem fekete, nem fából van, és nincsen rajta a jegyzeted. Most akkor mit tudok csinálni? Hát, jó van. Ha te úgy gondolod, legyen neked úgy. De azt hiszem nyilvánvaló, hogy mi az igazság. Barátaim, 2000 éve történt, de nyilvánvaló az igazság. Hogy fogsz tovább élni? Elfogadod a tényeket? Vagy azt mondod, de nem? Szóval az első kérdésre megadtam a választ. Igen, bizonyítható. Ez a tény. És ez az igazság, hogy Jézus feltámadt a halálból. Na akkor most menjünk tovább, ugyanis emlékeztek, hogy az elején mit mondtam? Azt mondtam, hogy ha igaz a történet, akkor annak nagyon messzire ható konzekvenciái vannak. Így van. Ha ez igaz, már pedig igaz, akkor abból következik egy néhány dolog. Megint csak logikusan. Mi következik abból, hogy Jézus feltámadt? Hadd soroljak fel 4 dolgot. Az első, van Isten. Mert a halottak nem szoktak feltámadni. Főleg nem egy ilyen kivégzés után. Ha pedig egy halott feltámad, egy ilyen brutális kivégzés után, akkor az egy természet fölötti dolog. Ahhoz valamilyen természet fölötti erő kell. Ahhoz az Isten kell. És ha Jézus feltámadta halálból, már pedig feltámadta halálból, akkor ez bizonyítja, hogy van Isten. A világ nem a semmiből lett, nem a semmibe megy, nem véletlenül jött létre, hanem van egy alkotónk. Egy Isten, aki mindenek fölött áll, aki a legfelsőbb lény, aki az egész világ mindenség teremtője és ura. És jó, ha megbarátkozol a gondolattal, hogy te se véletlenül lettél. Nem a semmiből jöttél, és nem a semmibe mész. Van Isten, aki téged teremtett. Ha pedig ő teremtett, és ő az Isten, akkor te tőle függsz. Akkor legelemibb érdeket, hogy megismerd őt. Ez az Isten pedig szeret téged. Azt szeretné, hogy vele élj. Hogy az életed ő vele teljesen más és új, valódi értéket nyerjen. A második dolog, ami következik abból, hogy Jézus feltámadt, hogy akkor minden igaz, amit Jézus mondott. Minden igaz, amit Jézus mondott a földi tartózkodása során. Jézus pedig igen radikális dolgokat állított. Azt mondta, hogy ő Isten. Így konkrétan. Azt mondta, hogy ő a mennyből jött ide a földre. Hogy ő már azt megelőzően is létezett, mint hogy megszületett volna. Sőt, hogy ő öröktől létezik. Azt állította Jézus, hogy ő azért jött be ide az emberek világába, hogy visszahozza nekünk az Isten uralmát. Hogy a minket visszavezessen a teremtőnkhöz, akit elhagytunk. És ezt demonstrálta mindenféle módon. Csodákat tett, rengeteg csodát. Kiűzte az emberekből a démonokat, a gonosz szellemeket. Halottakat támasztott föl. Lecsendesítette a tengert. Hatalmas csodákat tett. És közben a tanításai lenyűgözőek voltak. Olyan hatalommal beszélt, hogy az emberek csak lesték, hogy mi van. Érezték, hogy megcsapja őket a menny szele Jézuson keresztül. Jézus azt állította magáról, hogy ő az emberiség bűnei miatt jött ebbe a világba. Hogy ő az, aki megmenti az embereket a bűneikből. És előre megmondta, hogy az úgy fog megtörténni, hogy meghal az emberek bűneiért. És előre megmondta, hogy a harmadik napon fel fog támadni a halálból. Azért ez nagyon brutális, nem gondolj bele? Jézus azt mondta a szkeptikusoknak és a kétkedőknek, figyeljetek, a végső bizonyíték arra, hogy minden igaz, amit mondok, az lesz, hogy bár megölnek engem, de a harmadik napon fel fogok támadni. Fú, így előre megmondani? Az nagy merészség. Egy olyan dolgot, ami nem áll a hatalmamban. Egy olyan dolgot, ami nem történhetne meg. Jézus egy alkalommal azt mondta, hogy romboljátok le ezt a templomot, és én 3 nap alatt felépítem. És nem a jeruzsálemi templomról beszélt, hanem a saját testéről. Egy másik alkalommal azt mondta, nem adatik több és más jel ennek a kétkedő nemzetségnek, csak a Jónás proféta jele. Mert ahogyan Jónás 3 nap és 3 éjjel volt a hal gyomrában, úgy lesz az emberfia is 3 nap a sírban, de azután feltámad. Jézus előre megmondta. Figyeljetek csak! Jézus feltámadása a végső bizonyíték arra, hogy minden igaz, amit mondott. Mivel Jézus feltámadt, ezért igaz, hogy Jézus a te megváltód is. És csak úgy tudsz a bűneidből megszabadulni, hogyha elfogadod őt, és kéred, hogy legyen a megváltód. A harmadik dolog, ami következik abból, hogy Jézus feltámadt, hogy igaz a teljes Szentírás. Hogyha a feltámadás bizonyítja Jézus szavainak az igazságát, akkor bizonyítja az egész Szentírás igazságát. Jézus ugyanis azt mondta, hogy egy jotta és egy vesszőcske sem törölhető el a törvényből és a proféták tanításaiból, azaz az ószövetségi Szentírásból, míg minden be nem teljesedik. Jézus azt mondta, hogy az írás nem bontható fel. Jézus a földi tartózkodása során végig arról beszélt, hogy az írás szent, hogy Istentől van, és hogy Isten ezen keresztül ad nekünk útmutatást. Tehát, ha Jézus feltámadt a halálból, abból az is következik, hogy igaz a teljes Szentírás. És van egy negyedik dolog is, ami abból következik, hogy Jézus feltámadt a halálból. Tudjátok mi? Az, hogy ma is él. Hogy ma is él. Hogy Jézus ma is él. Egy élő vallás alapító. Igen. Egy élő vallás alapító. Mi lenne, ha oda mehetnél Petőfi Sándorhoz? És megkérdezhetnéd tőle, te Sanyi? Milyen érzések kavarodtak benned akkor, amikor azt írtad, hogy egész úton hazafelé azon gondolkodál? Vagy oda mehetnél Csokonai Vitéz Mihályhoz, és azt mondanád, te Misi, hogy volt az a dolog Lillával? És ő el tudnál mesélni neked? Vagy oda mehetnél Kopernikuszhoz, vagy oda mehetnél Galileihez, vagy oda mehetnél olyan régi hősökhöz, akik nagy dolgokat tettek, és megkérdezhetnéd, hogy hogy volt ez, de nem mehetsz oda. És nem kérdezheted, miért? Mert meghaltak. De ha Jézus feltámadt a halálból, akkor ő ma is él. Érzitek ezt? Érzitek, milyen perspektíva van ebben? Én a múlt héten sokat gondolkodtam ezeken a dolgokon, és annyira felvillanyozott, komolyan alig fértem a bőrömbe. Alig vártam, hogy eljön a vasárnap, hogy egy makoghassak egy kicsit erről. És hogy átadhassam azt a lelkesültséget, amit én éreztem, hogy wow! Jézus feltámadt, tényleg feltámadt, nincs mese. És ha feltámadt, akkor él. Micsoda lehetőség ez számunkra, emberek. Itt a 21. században, neked is. Lehet, hogy eddig soha nem gondoltál ezen. Lehet, hogy nem mélyedtél el ebbe a témába. Lehet, hogy egyáltalán nem törődtél Jézussal, de hadd mondjam el neked, itt az ideje, hogy elkezd Jézussal törődni. Ez egy nagyon racionális, nagyon okos, nagyon tudományos dolog, ha ezt teszed. És valójában, ha intelligensen szemléljük a dolgokat, nem is tehetünk mást, mint hogy foglalkoznunk kell Jézussal. Mi következik abból, hogy Jézus él? Szeretnék ismét 4 dolgot elmondani. Mi következik abból, hogy Jézus él? 4 egyszerű dolog lesz, de 4 radikális dolog. 4 olyan dolog, amely örökre megváltoztathatja a sorsodat. Az első. Mivel Jézus él, ezért ma is kijelenti magát. Nem? Akkor nem kell pusztán régészeti leletekre építened a hitedet. Akkor nem kell pusztán a logikai és mindenféle bizonyítékok alapján hinned. Jézus ma is kijelenti magát. Emlékeztek, mit olvastunk a bevezető ige szakaszban? Azt mondta Pál, hogy meghalt, eltemették, feltámadt, és azután megjelent. Megjelent a 12-nek és Kéfásnak, megjelent volt, amikor több mint 500-nak egyszerre. Megjelent Jakabnak, aki Jézus testvére volt, és az ő halál előtt nem nagyon támogatta Jézust. És megjelent, azt mondja, végül nekem is, mint egy torszülöttnek. Tudtátok, hogy Jézus él, és ki tudja jelenteni magát? Nem szorul rá arra, hogy én megvédjem őt. Nem szorul arra, hogy én bizonygassam, hogy ő él. Ő megmutatja magát neked. Megérint a szívedbe. Tudtátok, hogy a mai napokban is sok embernek Jézus láthatóan megjelenik? Különösen az iszlám világban. Különösen azokban az országokban, ahol fővesztés terhe mellett tiltják a Biblia birtoklását. És rengeteg embernek az iszlám világban Jézus megjelenik személyesen, álomban, látomásban. Jézus ma is megjelenik. Ha szeretnéd megismerni őt, csak szólítsd meg, hiszen él. És mondd neki azt, hogy Jézus, nekem is jelensd ki magad. És meg fogod látni, tapasztalni, hogy itt belül a szívedben bizonyítja neked személyesen, hogy ő él. A második dolog, ami abból következik, hogy Jézus él, hogy személyes kapcsolatot ápolhatunk vele. Mert egy élő személlyel lehet beszélgetni. Így van. Egy élő személy hall, egy élő személy lát, egy élő személy érez, egy élő személy válaszol. Személyes kapcsolatban élhetünk Jézussal. Valójában ez az igazi kereszténység lényege. A valódi kereszténység nem elméleti dogmákról szól. Nem erkölcsi törvényekről szól. Nem betanult szertartásokról szól. Nem hagyományokról, nem szervezetekről. Tudjátok, miről szól a valódi igazi kereszténység? Személyes kapcsolatról Jézussal. Fantasztikus. Te beszélsz hozzá, és érzed, hogy hallja. Olvasod a Bibliát, vagy kint vagy csak a természetben, vagy hallgatsz egy prédikációt, és érzed, hogy ő szól. És valami történik benned. Emberek, azt tudom nektek mondani, hogy az én életem fénypontját a Jézus Krisztussal való személyes kapcsolatom nyújtja. Valóságosan érzékelem azt, hogy ő él, és itt van. Hogy szeret engem, hogy szól hozzám, hogy megérint, és ez engem belülről megváltoztat. Megváltoztat! Elveszi a bűnöket, megbocsát, felszabadít, békességgel tölt meg, olyan szeretetet ad, amit nem tudsz máshol megtapasztalni. És nem meséről beszélek, hanem valóságról beszélek. Azért, mert ő él, és személyes kapcsolatban élhetsz vele. Barátom, ha ezt nem próbálod ki, elveszítettél mindent. A legfontosabb, legnagyszerűbb dolog a létezésben az, hogy megismerd őt. És személyes kapcsolatban élj te is vele, erre hívlak. A harmadik dolog, ami következik abból, hogy Jézus él, hogy ma is cselekszik. Mert ha él, cselekszik. És cselekszik a mi személyes életünkben is. Egyszerűen tesz dolgokat. Lehet, hogy hihetetlenül hangzik, de nem álom, hanem valóság. Ő valahogy annyira intelligens, annyira hatalmas, annyira nagy, hogy mindegyikünkkel személyesen tud törődni. És képes és kész is arra, hogy az életünkbe cselekedjen. Megtegyen dolgokat. Azért, hogy megsegítsen, hogy megáldjon. Tudod, milyen nagyszerű úgy élni az életedet, hogy tudod, hogy soha nem vagy egyedül? Tudod, milyen jó úgy élni az életet, hogy tudod, hogy van egy nagy testvéred, aki nagyon nagy testvér, aki a mindenek ura, és aki képes segíteni neked, amikor arra van szükséged. Nem biztos, hogy mindig fog, mert bölcsebb, mint te vagy, de ott van és segít, ha kell. Csodálatos. Nem vagy egyedül, nem vagy magányos. Nem neked kell kikaparnod a gesztenyét magadnak. A te sorsod terhe nem csak a te válladat nyomja, hanem van egy élő urad, aki cselekszik az életedben. És a negyedik dolog, ami abból következik, hogy Jézus él, hogy egyszer találkozni fogunk vele. Mindannyian. Én is találkozni fogok vele, te is találkozni fogsz vele. Nem számít, hogy hiszel-e benne, vagy nem hiszel. Ez nem ettől függ. Jézus feltámadt, és ezért él. És megmondta, hogy egyszer minden ember találkozni fog vele. Nem ugyanúgy, nem ugyanolyan körülmények között, és nem ugyanolyan nexusban, de mindenki találkozni fog vele. Én akkor fogok vele találkozni, amikor itt hagyom ezt a földi életet, és szellememben átlépek a mennyek országába. Hiszem, hogy akkor találkozni fogok vele. És akkor úgy fog várni engem, mint az én szerető megváltom. Csodálatos pillanat lesz. Ezért érdemes élni. Vannak, akik nem így fognak vele találkozni. Vannak, akik úgy fognak vele találkozni, hogy oda kerülnek egy ítélőszék elé. És az ítélőszékben fog ülni Jézus. És az első kérdése az lesz, miért nem törődtél vele? Miért nem hittél benne? Miért nem fogadtad el, hogy én vagyok az Isten, hogy szeretlek téged, mindent megtettem érted? Miért nem fogadtad el? És ha ezen a mai Isten tiszteleten itt voltál, már pedig itt vagy, akkor egy dolgot fogsz csak tudni neki mondani. Azért, Uram, mert nem akartam. És az nem az ő felelőssége lesz, hanem a tiéd. Egy élő vallás alapító? Igen. Kedves barátaim, Jézus feltámadt a halálból. Ez az igazság. Tehát van Isten. Minden igaz, amit ő mondott. Igaz a teljes Szentírás. És ő ma is él. Mivel ma is él, ezért kijelenti magát. Ezért személyes közösségben élhetünk vele. Ezért cselekszik. És ezért biztosak lehetünk benne, hogy egy napon találkozni fogunk vele. Azért mondtam el ezt ma nektek, hogy lássátok az igazságot. És hogy a konzekvenciákat vonjátok le. Hívlak téged. Légy racionális ember. Légy objektív. Légy tárgyilagos. És fogadd el az igazságot. Jézus szeret téged. Érted, jött el ebbe a világba. Téged is ő alkotott. Nem akarja, hogy nélküle élj. Meghalt a bűneidért. Megváltott téged. Feltámadt érted. Helyet akar készíteni neked az ő országában. És téged is magához akar vinni oda. Erre vagy teremtve. Ez az Isten terve veled. Ezért vagy ma itt. Mert az Isten ezt el akarta mondani neked. Mit teszel? Hogyan lépsz? Mit döntesz? Mi van a szívedben? Elfogadod a valóságot? Hiszel bennem? Kész vagy átadni az életedet neki? Kész vagy megköszönni, magasztalni őt? Isten egy új világba hív téged. Egy új dimenzióba. Egy másik életre. Amiről álmodni sem tudsz. Ez a valóság. És kérlek, hogy hajtsuk meg a fejünket. Imádkozni fogunk. Kérlek, zenészek, hogy gyertek előre, szép csendben, nyugodtan, és arra kérlek most így egyes szám második személyben téged, hogy ott, ahogyan a helyeden ülsz, most gondold végig, hogy te hogy vagy Jézussal. Szükséges, hogy kialakítsd a saját álláspontodat. Nem mehetsz ma úgy tovább erről a helyről, hogy azt mondod, talán igen, talán nem. Vagy egy igennel kell tovább menned, vagy egy nemmel kell tovább menned. Te mész vele tovább. De hogyha most megvilágosodtál a szívedbe, és összeállt benned a kép, megértetted azt, hogy Jézus szeret téged, és van egy olyan vágy a szívedben, hogy szeretnél kapcsolatba lépni vele, hinni benne, akkor megszólíthatod őt. Ez az imának a lényege. Egy picit csendben maradok, és arra kérlek, hogy magadban imádkozz.
Kedves hallgatom, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy Isten használja fel a javadra mindazt, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmedbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. Felajánlásodat azért is fogadom köszönettel, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. A támogatás módjáról információt találsz podcast csatornám honlapján, a foristamas.podbean.com internet címen, a Hogyan támogathatod szolgálatomat menüpontban, vagy tájékoztatást kérhetsz levélben is az info@foristamas.hu e-mail címen. Bármi kérdésed, vagy megbeszélnivalód lenne a támogatás témájában, szintén erre a címre írhatsz. Ismétlem a két elérhetőséget. Podcast csatornám honlapját tehát a foristamas.podbean.com internet címen találod, e-mailt pedig az info@foristamas.hu címre küldhetsz. Köszönöm, ha támogatásoddal mellettem állsz, Isten áldjon, várlak a következő üzenettel is.